Rázák Uston Sámuel, a Nézőpontcsoport és Tóth Csaba, a Republikon Intézet elemzője, az Inforádió arénájának vendége. A miniszterelnök szokásától eltérően nem csak az ellenzék általános állapotát elemezte, hanem nem név szerint ugyan, de kiemelte Karácsony Gergelyt. Mi késztethette erre?
Hát az, hogy Karácsony Gergely elkövetett egy nagyon nagy politikai malört, és azt gondolom, hogy észszerű, hogy a politikai ellenfelei, versenytársai ezt kihasználják, ez így szokott lenni a demokratikus berendezkedésű politikai országokban.
Karácsony Gergelynek Orbán Viktor lenne a vetélytársa? Hmm. Vagy úgy gondolhatja?
Nem, de mégiscsak ő követett el egy malőrt, amit a miniszterelnök ki akart használni, hogy ez a malőr a múlt héten következett be, amikor a Jobbikkal való együttműködés szándékától vezérelve arra a kellemetlen kérdésre, hogy miként ítéli meg a Jobbiknak a múltjában elkövetett bűneit, az antiszemita kijelentéseit és bejelentéseit, arra Karácsony Gergely nem elég határozott választ adott. És azt gondolom, hogy ez egy teljesen érthető stratégiai válasz a kormányzat részéről, és a legerősebben persze a miniszterelnök tudja ezt megfogalmazni, hogy ha tetszik, a különbségeket hangsúlyozza, és az együttműködés nehézségeire hívja fel a figyelmet. Ha a Jobbik és a baloldal együttműködik, abból bizony az fog következni, hogy a Jobbik szavazóinak egy része, a Nézőpont Intézet szerint legalább a 30%-a nem fog, vagy 40%-a is akár nem fog a baloldalra, vagy a baloldal közös jelöltekre szavazni, és a baloldalnak is, a baloldali szavazótábornak is akár a 30%-a elgondolkodhat azon, hogy egy ilyen antiszemita múlttal terhelt párttal együttműködve tud-e még szimpatizálni az egykor általa választottakkal. Szóval a helyzet az az, hogy a Fidesz részére ez egy zicser helyzet volt, amit kihasznált a miniszterelnök, és azáltal, hogy ezt ő tette, elérte azt is, hogy az Inforádió arénájába Exterde Tibor rákérdezzen erre.
És azt is elérte ezzel a miniszterelnök, hogy Karácsony Gergelyről beszéljünk akkor ebben a műsorban, ami nem biztos, hogy magától megtörtént volna. Ilyen szempontból ez egyáltalán nem biztos, hogy Karácsony Gergelynek kellemetlen. De összességében nagyon méltánytalan az, amit a miniszterelnök mondott ebben az évértékelőben. Ugye nem csak Karácsony Gergelyről beszélt, hanem megpróbálta nevetségessé tenni azokat az ellenzéki képviselőket, akik alkotmányos joguknál fogva próbáltak a köztelevízióban beszélni. Ugye pókembernek nevezte azokat a képviselőket, azt hiszem, akik ott megpróbáltak akciózni. Nyilván érdemes lenne felfrissíteni a popkulturális utalásait. Pókember egyébként egy hős, aki a hatalmasokkal szemben a kis embereket védi, elküldi a bűnözőket, és a végén nyerni szokott, tehát ilyen értelemben nem biztos, hogy negatívan kell kezelni, ha valakit így hívnak, de a miniszterelnök biztosan nem erre gondolt, hanem arra gondolt, hogy miután nem sikerült neki decemberben erőszakossággal megvádolni az ellenzéki képviselőket, most megpróbáljuk őket nevetségessé tenni. Mindig azt szoktuk mondani, hogy az ellenzék örülhet neki, hogyha a miniszterelnök, ha úgy tetszik, felhúzza őket. E tekintetben én egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy rossz az ellenzéknek, vagy különösen Karácsony Gergelynek, hogy a miniszterelnök az évértékelőjében vele foglalkozott.
Remény hal meg utoljára, tehát biztos örült neki akkor Karácsony Gergely, hogy ilyen illusztris társaságban emlegették a nevét, de én azt gondolom, hogy a humor az mindig egy nagyon erős politikai eszköz, és azt is gondolom, hogy az ellenzéki szimpatiával rendelkező választópolgárok egy jelentős része, ha nem is örült annak, hogy Orbán Viktor ezt álmodta, de egyetértett, vagy a szíve mélyén egyetértett a kijelentésekkel, mert azért a decemberi és aztán a januári tüntetésnek látszó összejöveteleket komolyan venni, és ott a közmédiában történteken legalább a cinizmusra amúgy hajlamos magyar társadalom többségében egy mosolyt el nem engedni, az nagyon-nagyon erős elkötelezettséget feltételez attól, aki nem tud ezen mosolyogni. És megint csak azt mondom, zicser helyzet volt a miniszterelnök részéről, hogy a saját tábora 120%-osan egyetértett vele, amikor a nevetséges elemeket kiemelte, az ellenzéki tábornak pedig egy része a szíve mélyén egyetértett vele. Ennél jobb eszköz nincs egy kormánypárti politikusnak a kezében.
Mi lehet, ha tovább mehetünk, az ellenzék útja a következő választásra? Lesz-e egyesült ellenzék, vagy nem lesz? Tóth Csaba.
Én szerintem afelé haladunk, hogy lesz. Hogy ez mikor lesz, hogyan lesz, ezt ma nehéz megmondani, és azt is nehéz megmondani, abban én igazat adok az Ágostnak, hogy ezt a különböző pártok szavazói hogyan fogadnák. De azt gondolom, hogy ez egy nagyon hosszú folyamat, az európai parlamenti választás, ugye a következő választás Magyarországon. Itt ugye nincs olyan választástechnikai kényszer bármiféle ellenzéki együttműködésért, ami mondjuk az országgyűlési választásokon volt, bár felvetődtek olyan javaslatok, hogy esetleg az ellenzéknek egy közös listán kellene szerepelni. Most nem úgy tűnik, hogy ez reális. Az önkormányzati választáson viszont van értelme az ellenzéki együttműködésnek. A Republikon Intézet is publikált egy anyagot, amelyből az derül, hogy például a megyei jogú városok jelentős részében egyébként, ha csak egy ellenzéki jelölt áll a kormány oldalral szemben, annak van esélye nyerni. Egy dolgot biztosan nem szabad tenni az ellenzéknek, nagyon sokat beszélni erről a kérdésről, nem csak azért, mert aztán a miniszterelnök majd erről fog beszélni különböző beszédekben, hanem azért sem, mert azt látjuk, hogy a választók szerintem ellenzéki egységet akarnak, ellenzéki egységről való beszédet meg nem akarnak.
De hogy fogják tudni a választókat tájékoztatni, ha nem beszélnek róla? Az utolsó pillanatban előáll egy jelölt, és azt mondják, hogy ő az ellenzék?
Hát azt gondolom, hogy ha mondjuk Budapesten az a helyzet áll elő 2019 őszén, hogy Tarlós István és Karácsony Gergely között lehet választani, akkor az ellenzéki szavazók, vagy akár a kormánypárti szavazók is világosan látni fogják az alternatívákat. Nem gondolom, hogy az ellenzéki szavazókat különösebben érdekelni az a folyamat, ahogy egy ilyen helyzet előáll. Lesznek ennek állomásai, adott esetben akár egy második előválasztási forduló, ahol elmondhatják, hogy ők kiket szeretnének, de ha az ellenzék képes előállítani ezt a képletet, akkor az oda vezető technológia talán kevésbé fontos.
Mivel a Csaba volt kedves egyetérteni velem az előbb egy fél mondatom kapcsán, ezért én is most egyetértek vele, hogy az ellenzéki választópolgárokat tényleg nem nagyon érdekli a technológia. Az előválasztásnak a alacsony látogatottsága erre utal. Hiszen minden kutatás szerint annál, ahányan részt vettek a budapesti főpolgármester előválasztáson, ugye ez nagyjából olyan 35 ezer, 34 ezer választópolgár volt, ennél sokkal több elkötelezett híve van az ellenzéki pártoknak Budapesten, de még őket sem sikerült mozgósítaniuk. A budapesti választópolgárok 2%-a jelent meg ezeken az előválasztási urnáknál. Tehát valóban a technológiáról, az eljárásról, a technikai részletekről beszélni az nem az ellenzék érdeke. Ugyanakkor a probléma az, hogy nincs is kitalálva. Tehát akkor lehet másról beszélni, hogyha megvan oldva a feladat, hogy mi lesz az eljárásrend, mi lesz az alkalmazott módszer. Én azt látom, hogy ez nincs kitalálva egyelőre az ellenzéknél. A mesterterv létezik, egyetértek. Legkésőbb 2022-re az országgyűlési választásra össze kell állni a közös ellenzéknek. Addig kettő választáson még lehet főpróbát tartani, európai választáson és aztán a önkormányzati választáson. Mivel nincs kitalálva a módszer, ezért most én is azt tartom valószínűbbnek, hogy az európai parlamenti választáson még önállóan fognak indulni, és majd az utána kialakult helyzetben újra nekifutnak 2019 nyarán az önkormányzati választási összefogásnak, de lehet, hogy abból is az lesz, hogy még 19 őszén is inkább külön-külön indulnak, és aztán majd 22-re próbálnak összefogni. Amíg nincs kitalálva, hogy mi az eljárás, nincsen békében letárgyalva, hogy ki a nyertese, ki a vesztese ennek, addig újra és újra napirendre fog kerülni ez a kérdés, bármennyire is taktikus lenne erről megfeledkezni.
Múlt héten itt ült a stúdióban Szájer József, Fideszes és Újhelyi István, MSZP-s európai parlamenti képviselő. Szájer József beszámolt arról, hogy az ő listájuk, amit egyébként mindenki tudott, már teljesen kész van, az MSZP-nél pedig most készül, és ilyen cipzárszerűen a párbeszédes képviselők is be fognak menni abba a listába. Az MSZP-nek mi érdeke van egy nálánál jóval kisebb listára a pártot a listájára fölvenni?
Nagyon sok érdeke van, de bocsánat, hogy mielőtt válaszok az előválasztásról, muszáj egy fél mondatot mondanom, amit az Ágoston felvetett részben azért is, mert a Republikon Intézet régóta híve az előválasztásnak. Ez egy félrevezető gondolat, hogy az összes választópolgárhoz kellene összevetni az előválasztáson résztvevők számát. Ugye 34 ezer ember vett részt ezen az előválasztáson, a baloldali pártok jelöltjére 2014-ben 200 ezer ember, Tarlós Istvánra 300 ember szavazott, ennek nagyjából több 10% az, aki részt vett az előválasztáson. Ez nemzetközi minták alapján nagyjából megfelel. Amerikában azért magasabb, más rendszer van, de mondjuk Franciaországban, Olaszországban nagyjából ilyen előválasztási részvételek vannak, ez csak zárójelben, hogy nehogy véletlenül a hallgatóban az rögzüljön, mintha nem lett volna sikeres a baloldal által szervezett előválasztás. A párbeszéd pedig pontosan azért érdekel együttműködési szempontból az MSZP-nek, amiért például ezen az előválasztáson is Karácsony Gergelyt sikeresen importálták. Ebbe az MSZP számára fontos egyrészt, hogy jelezze azt, hogy ő nyitott más pártokra, ráadásul a párbeszéd támogatottságban nem is, de profilban mindenképpen ad valamit az MSZP-hez. Ők így azt tudják mondani, hogy egy baloldali zöld párt család két pár családot is tudnak egyesíteni egy adott listában, és szerintem ez mindenképpen kedvező nekik, ennek a szövetségnek a fenntartása pedig az együttműködés és a nyitottság látszatát is kelti.
De ebben még beférhet valaki más is? Elméletileg?
Elméletileg igen.
Én de ki? Tudom,
például, hát ugye elméletileg bármilyen ellenzéki párt beférhet, ugye a demokratikus koalícióval most éppen jobb a viszonya ezeknek a pártoknak, de hangsúlyozom, én szerintem nem feltétlenül ez a fontos, hogy itt milyen típusú listák vannak, az a fontos, hogy mit mondanak ezek a pártok az európai parlamenti választáson, Magyarország és Európa jövőjéről. Tehát az biztos, hogy nem ezzel a technikával érdemes nekik foglalkozniuk, tehát Újhely István akkor teszi bölcsen, ha Szájer Józsefnek legközelebb egy ilyen mondatára azzal reagál, hogy ő egyébként mit fog képviselni Európában, nem pedig azzal, hogy milyen technológiát szeretnének.
Nem együtt ültek itt természetesen, hanem két nap különbséggel.
Én egy mélyebb szempontot szeretnék idehozni az aktuál politikai csatározásokon és értekeken túl. Szerintem a Horn Gyula utáni baloldal válsága tükröződik ebben. Azóta ugyanis az a helyzet, hogy importálja a vezetőit a magyar baloldal. Megyesi Péter, Gyurcsány Ferenc is egyfajta import volt, még hogyha nem is messziről, illetve Bajnai Gordon is ilyen személyisége volt a magyar politikának, és érdekes mód Karácsony Gergely is a sértés szándéka nélkül egy a 100-ból 99 ember által nem támogatott párt képviselőjeként. Miniszterelnök jelöltje is lehetett már az MSZP párbeszéd közös listának, most meg láthatóan a hatalmas sikerként elkönyvelt előválasztás eredményeképpen főpolgármester jelölti ambíciókat táplál. Tehát szerintem ez nagyon sokat elmond a baloldalról. Kettő magyarázata lehet. Az egyik az, hogy vagy három is, nincsen megfelelő vezérszemélyiségük, ez a Horn Gyula utáni tartós helyzet. A másik az, hogy kockázat elkerülést akarnak, már ha importálta a főjelölt, akkor ő viszi el a balhét a várható vereség esetén. A harmadik pedig, hogy nincsen belső egyetértési kompromisszumkészség. Ugye Botka László volt az utolsó, aki megpróbált belülről az MSZP egyik körének a képviselőjeként az élére állni, és azt gondolom, hogy a MSZP-n belüli érdekek buktatták őt meg a saját teljesítménye, tehát összességében szerintem ez nagyon sokat elmond a baloldalról, hogy egy ilyen mikropártnak a vezetője futhat neki egy éven belül másodjára a Magyar Szocialista Párt képviselőjeként a választásoknak.
Ugye mind Megyesi Péterre, mind Gyurcsány Ferenc az MSZP nyert annak idején, tehát önmagában az, hogy a szocialisták importálnak egy politikust.
Rövid távon.
Hát mondjuk Gyurcsány Ferenc 5 évig volt Magyarország vezetője, nyilván erről megosztanak a vélemények, hogy ez mennyire volt egy sikeres időszak, de hát mégiscsak egyetlen politikus ma a magyar baloldalon, aki választást, aki újra választáshoz tudta vezetni a baloldalt. Mondhatnám olcsó, hogy végül is Orbán Viktort meg a jobb oldal importálta, hiszen liberális gyökerekkel rendelkezik, és a Fidesz egészében is liberális oldalról.
Nem, ő a jobb oldalt integrálta a saját politikai közösségébe.
Hát miután megváltozott liberálisból. Jobb oldali vált, de szerintem nincs ezzel semmi baj. Azzal pedig részben egyet is értek, hogy a baloldal egyébként európai szerte is válságban van. Magyarországon egy nagyon furcsa helyzet van, mert a hagyományos baloldalt igazából új kihívók nem tudják letaszítani a trónról, ezek az új kihívók nem tudnak elég erősek lenni, de a magyar baloldal pedig a mai napig, mintha tartalmilag és szervezetileg nem tudna megújulni. Én úgy látom, hogy ez a fajta egyesülési folyamat az, amitől sokan várják, hogy majd választod ezekre a kérdésekre, eddig ez nem tűnt túl sikeresnek, de nyilván ebben a következő két választás hozhat változást.
De az európai parlamenti választás után számolgatni fogjuk a kiosztató mandátumok megoszlását. Mi van, ha a egyesült vagy nem egyesült ellenzék több mandátumot szerez, mint korábban, vagy ha kevesebb mandátumot szerez, mint korábban, nagy ízválasztó lesz?
Én azt gondolom, hogy az európai parlamenti választásoknál nem lesz ilyen nagy vízválasztó önmagában az ellenzék egyesített teljesítménye. A Fidesz meg fogja nyerni ezt a választást, hiszen nem lesz egységes ellenzéki lista, ezért a Fidesz egyedül nyilván erősebb lesz, mint bármilyen másik párt, és nincs is talán akkora óriási jelentőség annak, hogy most akkor pontosan hány képviselője van a Fidesznek. Az ellenzéki pártokon belüli erőviszonyok szempontjából lesz ez nagyon fontos lesz bejut a Momentum, fontos lesz, meg tud-e maradni az LMP, és fontos lesz, hogyan szerepel az MSZP párbeszéd. Szövetség az európai parlamenti választásoknak volt már nagyon sok következménye, Megyesi Péter ebbe bukott bele, majd ezt követően az SZDSZ eltűnése is egy európai parlamenti választásnak volt köszönhető, és Mesterházi Attila is egy rossz európai parlamenti választás után kényszerült távozni, tehát az ellenzéken belüli erőviszonyokra lesz szerintem komoly következménye, illetve lesz az összeurópai eredménynek is következménye, Magyarországra nézve, hogy ott milyen szereplők hogyan viszonyulnak. Önmagában a Fidesz ellenzék között én azt gondolom, hogy talán kisebb lesz ennek a belpolitikai jelentősége.
Ezzel is egyet tudok érteni, hogy az ellenzéki erőviszonyokat rendezheti újra, ezért gondolom azt, hogy logikus volt, hogy a Momentum nem kívánt közös listát állítani, viszont érthető lett volna, hogyha a szocialista párt ennek az élharcosává válik. Ugye a kezdeményezés is Tóth Bertalan MSZP-elnöktől származik, bár nem tudom, utóbb, mintha megbánta volna, hogy felmerte vetni a közös lista ötletét, de az MSZP-nek az elmúlt egy éve nem volt erős. A kutatások alapján egy pici kopás már 2018 áprilisa óta is bekövetkezett, azaz minden olyan párt, ami 18 áprilisához képest rosszabbul szerepelhet most 19 májusában, az érdekelt lenne a közvetlen felelősségre vonás lehetőségétől való menekülése. A közös lista erre kiválóan alkalmas, mert akkor közös felelősség van. Az LMP, a Jobbik és az MSZP szerintem ebbe érdekelt lett volna, de most ennek a realitása valóban csökkenni látszik. Míg a Demokratikus Koalíció és bizonyos értelemben, hogy előbb is mondtam, a Momentum érdekelt lehet az önálló indulásba. Ők azt gondolom, mindketten azt remélik, hogy a relatív jó szereplés után az ellenzék összefogásának a csomósodási pontjaivá válhatnak, és irányító szerepet szerezhetnek az ellenzéki oldalon. Ez azért a Momentum 3%-ával tavaly áprilisban, vagy Gyurcsány Ferenc éppen, hogy 5%-ával kevés volt ahhoz, hogy bekövetkezzen.
Én azért egy dologra felhívnám a figyelmet, szerintem közelebb van ma az ellenzék a közös gondolkodáshoz, mint volt korábban. Tehát miközben igaz az, hogy egy európai parlamenti választás lehetőséget ad az erőviszonyok átrendezésére, ugyanakkor azt is látjuk, tudjuk, hogy az ellenzék képes együttműködni, hogyha mondjuk a budapesti előválasztásban az MSZP párbeszéd és a Demokratikus Koalíció együtt vett részt, ebben koordinálták erőfeszítéseiket, illetve én egyáltalán nem zárom ki, hogy valamiféle megállapodás akár a megyei jogú városok szintjén, akár budapesti kerületi szinten az önkormányzati választások kapcsán előáll már az európai parlamenti választásokat megelőzően, ami ugye azt fogja jelenteni,
hogy nem,
lesz lehetséges átalakítani ezeket, vagy nehezebb lesz ezeket átalakítani.
A 7 pontnak, amit a miniszterelnök a beszéde végén jelentett be, és amit azóta részletesen tagdal a sajtó, milyen következményei lehetnek? A részletszabályokat még nem látjuk, a rendeletek nem jöttek ki, törvényeket nem módosítottak, egy csomó olyan szabály van benne, ami adójuk szabálymódosítását is igényli, az visszamenőleg nem lehet.
Igen, biztos lesznek, akik észreveszik bennünk a negatívumot is, de én továbbra is azon a véleményen vagyok, hogy ez egy politikai sikernek a megalapozása lesz. Ahogy a rezsicsökkentés, aztán a migrációs politika, most a szegénység elleni küzdelem, mert ezt se felejtsük el, a baloldalnál baloldalibb programot jelentett be a miniszterelnök, és megint csak ő az a ő abba a kategóriába tartozik, aki mondhat nagyot, mert sokan elhiszik neki, hogy ez azt végre is hajtja, akár szeretik, akár nem. A szegénység felszámolását jelentette be, hiszen 23%-ról 10%-ra csökkent az eddigi kormányzása alatt, az Európai Statisztikai Hivatalnak a módszertan alapján. Szóval a szegénység felszámolásában is egy nemzeti egység lehet, és a családpolitika is szerintem ebbe a sorba tartozik, egy újabb cölöp, ahol nem csak a saját szavazói, hanem az ellenzéki tábornak egy jelentős része is azt fogja mondani, hogy ugyan nem szereti a miniszterelnököt, de ebben a politikai intézkedésben egyetért. Azaz én arra számítok, hogy ez a 70-80%-os össztársadalmi támogatottság körébe tartozó ügyeknek a bővítéséhez fog hozzájárulni, és így már elég sok olyan cölöp lesz leverve, olyan alapelve ennek a kormányzatnak, ami nagyon nagy népszerűséget fog biztosítani számára.
Tócsaba?
Én politikai értelemben sikert jósolok ennek a programnak. Tehát azt gondolom, hogy ez egy olyan program, amelyben az Ágostonnal egyetértve nagy társadalmi támogatottságra számíthat a miniszterelnök. Más kérdés szerintem ennek a tartalmi megítélése és annak a megítélése, hogy vajon ténylegesen azok az alapok, amelyekre ez a csomag szól, azok jelen vannak-e. Nagyon másképp látja szerintem a miniszterelnök Magyarország helyzetét, mint nagyon sokan mondjuk a független elemzők közül. Ma már Magyarország tulajdonképpen kizárólag Romániát és Bulgáriát hagyja le az Európai Unión belül. A magyar népesség tovább csökken, és egyáltalán nem arról van szó, hogy Magyarországon nagyon sokan azt látnák, hogy a boldogulás lehetősége hosszú távon is itt van, erről mondjuk a fiatalok kivándorlása tökéletesen árulkodik, és amikor olyan egyéb kormányzati intézkedéseket látunk, amelyek mondjuk egyetemek elüldözéséről, vagy most éppen ugye a magyar akadémiai kutatóhálózat ellehetetlenítéséről szólnak. Ezek fontos, szimbolikus gesztusok, mert természetesen egy fiatal nem csak azt mérlegeli, hogy milyen adókedvezményeket kaphat ennek a programnak a hatására, ha ugyan elhiszi ezeket, ha ugyan jogosult lesz rá, ha ugyan képes lesz ezt elérni, de ezeket most tegyük zárójelbe, hanem azt is, hogy milyen környezetben él. Egy olyan országban szeretne élni, egy olyan országban szeretne gyermeket felnevelni, ahol a politikai klíma ilyen a miniszterelnök által irányított, és ahol bizony az autonómiák, a szabadságok kevésbé vannak jelen. Ez egyébként meglátjuk, hogy hány ember érdekel egyáltalán.
A kérdésem, hogy ez látszik-e valamiből, hogy az embereket ez mennyire izgatja, mert önök egyetemi emberek mind a ketten nyilván ezek a kérdés iránt érzékenyebbek.
Én egy kicsit persze az adókedvezményekről is ezt gondolom, tehát szegénység felszámolásáról beszélünk, miközben olyan intézkedésekről van szó, amelyeket persze elsősorban a középosztály fog tudni alkalmazni, autóvásárlási hitelről beszélünk, de hát ahhoz természetesen kell önrész is. Én nem kételkedem abban, hogy az emberek többsége örülhet ennek a csomagnak, csak azt akarom mondani, hogy egy olyan nagyon komplex probléma megoldását, amiről ez a csomag szólna, ami valamiféle demográfiai probléma, persze nem így kellene megoldani, mert a kivándorlás megállítása, vagy a fiatalok visszahozása lényegesen gyorsabb eredményt tudna hozni Magyarország népességét illetően, mint ezek a csomagok, amelyek majd nagyon hosszú távon tudnak hatást elérni, ha egyáltalán elérnek bármilyen hatást.
Csaba, te egy nemzetközileg tájékozott elemző vagy, azért szerintem te is tudod, hogy nem Magyarország ritka egyedi esete a régióban az, hogy az Európai Unió életszínvonalbeli különbségei okán számos ember elhagyta az országot. Egyetlen egy ország van, ha érdekességet akarunk mondani, a Közép-Kelet-Európában, az Csehország, ahol az ipar annyira fejlett, hogy az uniós csatlakozás után és a munkaerőpiaci derogáció megszűnése után is nagyrészt a csehek otthon maradtak. Biztos ezer másik oka is van, de Lengyelországtól kezdve Romániáig mindenhol nagyobb gond a kivándorlás, mint Magyarországon. Ez nem azt jelenti, hogy nincs ez a probléma, vagy ne tartozna a megoldandó kérdések körébe, de az összkép az mégiscsak ez. Az akadémiai hálózat kapcsán meg hadd árnyékoljon be a általad képviselt világképet azzal, hogy pont a mai nap jelentette be a Corvinus Egyetem a kormányzattal együttműködésbe, hogy 380 milliárd forintos, ha jól emlékszem a számra, vagyonnal alapítványt alapítanak, és a Corvinus Egyetemnek minden esélye megvan, hogy a régióban meghatározó szereplővé váljon, önálló, az autonómiát biztosító saját vagyonnal. A rendszerváltozás óta soha egyetlen egyetem, tudományos műhely, mondjuk a Magyar Tudományos Akadémiát leszámítva, ekkora vagyonnal nem rendelkezett, és ezt a vagyont így kihasználni nem is álmodott róla, hogy megteheti. Tehát arra úgy, de hadd mondjam azt, hogy én értem azt a politikai beszédet, amit az autonómia és az akadémiai szféra állítólagos ellehetetlenítéséről szól, de egyszerűen nem tudom elfogadni egy ilyen bejelentés napján, hogy erről beszéljünk.
A tudományban fontos a finanszírozás, legalább ilyen fontos az önálló kreatív gondolkodás és annak a lehetősége, hogy kormányzat és politikai befolyástól függetlenül dönthessenek kutatók arról, hogy miről van szó. Nem véletlen, hogy a professzorok Batthyány körének egyes tagjaitól kezdve az egyébként magyar kormány által hazahozott lendületprogram részvevői is tiltakoztak ezek ellen, az intézkedések ellen, hogyha ezek a kutatások, amelyekről említettél, független pártpolitikamentes módon történnek, ahol a kutatók maguk dönthetik el, hogy mivel foglalkoznak, és nem valamiféle kormányzati megrendelésre kell ezt tenniük, akkor majd lesz lehetőségünk ezt gondolni. De azért ennek a kormánynak a mondjuk úgy elmúlt 9 éve nem azt mutatja, hogy bármilyen módon tisztelni akár a tudást, akár az oktatást, akár a tudományos függetlenséget.
Egy mély elemzést hallottunk, szerintem pedig a helyzet az az, hogy a kutatásfejlesztésre fordított források jelentősen növekedtek az elmúlt években, és mindenki egyetért, én is olvastam a professzorok Batthyány körének a nyilatkozatát, mindenki egyetért avval, hogy a legnagyobb baj Magyarországon a gazdaság és a tudományos szférának az összekapcsolódásában a lényegében a teljes hiány, tehát az, hogy ez a két szféra nem kapcsolódik össze, a gazdaság nem használja a magyar tudomány innovációs kapacitásait, és a magyar tudomány olyan dolgokon töri a fejét, ami gazdaságilag nem használható. Ezen változtatni minden hosszú távon gondolkodó kormányzatnak kutya kötelessége, és szerintem, ha nem politikai alapon ítéljük meg a helyzetet, akkor a a szándék az nemes, a részletekben elbújhat az ördög, de arról nem politikai kommunikációt kell folytatni, hanem szakpolitikai egyeztetés.
Ennél is nagyobb baj, hogy 18 óra 59 perc van, lejárt az időnk. Az elmúlt egy órában Rázák Oston Sámmal, a Nézőpont csoport vezérigazgatója és Tóth Csaba, a Republikon Intézet stratégiai igazgatója volt az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Exterde Tibor vagyok, köszönöm a figyelmet.